Azt azért említsük meg, hogy amit itt az előbb aláírtál ezeket a pólókat, ezeket az összes kommentelők között ki fogjuk sorsolni. Igazából tök mindegy, hogy mit írtok, bármit írhattok.
De azért szépen.
Tényleg, írjátok. Szépen már azért.
Boricsa csücska.
Utána pedig itt találkoztok Boriccsal a... Hát hogy hívják ezt a ringet?
Milyen? Oktogon.
Oktogon ring. Igen, szóval ki fogjuk sorsolni a kommentelők között.
Szuper.
Arra mindig is kíváncsi voltam, hogy te mielőtt megismerkedtél volna a küzdősportokkal, te mi szerettél volna lenni?
Bankár.
Nem már, tényleg?
Tényleg, én kőkeményen bankár akartam lenni.
De volt egész gyerekkorodban semmi más sport? Nem üsztél semmi más sportot?
Semmi más, csak bankár akartam lenni, hogy sok pénzt keressek.
Hát végül is összejöttem, hogy veszük.
Igen.
És hogy találkoztál végül akkor a thaiboxa? Ha jól tudom, thaiboxozni kezdtél el. Hány éves voltál?
15 vagy 16. Szerintem, hogy 16 és fél valahogy úgy. Nekem a barátaim volt két általános iskolás barátom, már középiskolások voltunk, és akkor ők elmentek egy edzést, és akkor meg megyek én is veletek, és akkor utána lecsatlakoztam.
És hogy jött az MMA? Vagy azt, hogy kell elképzelni, hogy...
Ez egy ilyen egyenes út volt, hogy nem tudom, hogy mondjam. Így sose volt az bennem, hogy na, én most MMA harcos akarok lenni, csak hogy küzdősportoljak, és akkor mindent tetszett.
De többet is küzdősport, voltál karatén talán?
Hát, karatén,
kempó.
Igen, az, de az sirokban volt, az ilyen két hónapos sztori volt, hogy így szállam, az
így volt. Aha. És volt öved?
Volt, az a fürdőköpenyből adtam.
Tényleg?
Igen.
De mi nem, de én úgy értettem ezt a kérdést, hogy milyen öves voltál. Hát de akkor itt fürdőköpenyös öves voltál?
Fehér öves, fürdőköpenyös öves voltam, mert kaptam egy karateruát, de öv nem volt hozzá, és akkor anyukám odaadta a fürdőköpenyből, és akkor azzal meg tudtam kötni. De ez csak ilyen két hónapos sztori volt, tényleg ilyen
és hány hónapot edzettél így küzdősportok terén, mikor találkoztál az MMA-val magával?
Hát én ilyen nagyon hamar, azt hiszem 3 hónapot edzettem, miután már részt vettem az első kempó versenyemen. Igazából én úgy gondolom, hogy a kempó az MMA-nak az előszobája, mert nagy kesztyűbe lehet verekedni, tehát rendes box kesztyűbe, nem MMA kesztyűbe, de szinte ugyanaz, mint az MMA, csak ugye fejen nem lehet ütni, a földön nem lehet ütni a fejen az ellenfelünket.
És ez az MMA, ez egy igazából, ezt hogy kell elképzelni? Szóval, hogy ennek mi az alapja? Milyen küzdősportok kellenek hozzá? Vagy mondjuk én, hogyha mondjuk elgondolom azt, akkor én holnap lemehetek MMA-zni, hogy van ilyen kifejezett edzés? Vagy?
Hát Magyarországon van, meg most már van MMA edzések. Ez régebben egy szabályrendszer volt, ahol ez ugye úgy indult, hogy egy boxoló összement egy birkózóval, és akkor hogy melyik a jobb. Régen ez egy szabályrendszer volt, de mára már kinőtte magát egy sportággá.
Mit jelent az egy szabályrendszer?
Hát a szabályrendszer az, hogy ugye meg van rendezve, hogy az MMA mérkőzések ketrecen belül vannak, és akkor lehet ütni, rúgni, folytani, feszíteni.
Tehát nevezhetjük ezt egy profi küzdősportolók all-sztárjának? Kezdetben annak indult?
Én igazából úgy mondom mindig, hogy a küzdősportok öttusája ez. Igazából az alapsportága a birkózás, ökölvívás, kickbox, thaibox és a brazil jiu-jitsu. Akár a judo elemét is meg.
Te mindegyiken végig mentél?
Nem, egyáltalán nem. Én már az új generáció vagyok, aki úgymond ezt egybe tanulja ezt az egészet. Tehát, hogy nekem Amerikában MMA csapatom van, ahol van birkózó edzünk, van brazil jiu-jitsu edzünk, van állóharc edzünk, meg van erőléti edzünk. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett dolog.
És itt, ha jól tudom, Magyarországon Balla Tomi volt a nevelő edződ, akire te egy úgymond egy második apukaként tekintettél.
Így van.
Ezt többször nyilatkoztat, hogy köztetek volt egy ilyen sportnézőpontbeli különbség, ami miatt elváltak útjaitok. Mi volt ez pontosan?
Hát igazából nekem tényleg ő volt az ilyen, akkoriban ilyen második apám, és egyszerűen másképp láttuk ezt a sportot, másképp láttuk a lehetőségeket, tehát hogy én mondjuk előttem csak egyetlen egy cél volt, hogy minél többet tanuljak, minél többet próbáljak fejlődni, és ezért én jártam Budapestre is edzeni, mondjuk brazil jiu-jitsuzni, és a mi nézeteink különbözőek voltak abban, hogy ő azt nem tartott olyan fontosnak, és volt egy mérkőzésem, egy K1 mérkőzés 60-ban, az egy igazából a karrierem szempontjából jelentéktelen mérkőzés volt, és az előző nap úgy döntött, hogy nem jön el. És akkor nekem úgy volt, hogy kb. Egyedül kell mennem a mérkőzésre. És akkor nekem volt egy boxedzőm is, mindegy, ő utána felhívott, ő eljött.
A ringnél ők milyen segítséget adnak amúgy? Kíváncsi vagyok, hogy a ringnél, tehát hogy a sarokban.
Bevallom őszintén, azon a mérkőzésen semmilyen segítséget nem fogadtam el. Nagyon dühös voltam, ugye pont ezért, hogy akkor mentünk szét.
De miért nem jött el? Vagy...
Mert nem tetszett neki az én nézetem, hogy én máshova is jártam edzeni. Igazából ez egy hosszú folyamat
volt. Értem, akkor ilyen féltékenység volt igazából?
Nem tudom, ezt lehet, hogy tőle kéne megkérdezni. Lehet, hogy van benne ilyen. Utána amúgy évekig nem beszéltünk, de így visszatérve, azon a mérkőzésen született meg a flying knee. Ott volt életem első flying knee-je, és utána változott meg minden nekem, hogy utána kerültem ki Amerikába, stb.
Tudatosítsuk a nézőkkel, ez a legendás térd, ez a repülő térdrugásod, amiről Amerikában is ismert lettél, de ne szaladjunk ennyire előre, mert a gimnázium után, ha jól tudom, te jártál még a TF-re.
Így van.
Feltettél mindent egy lapra.
Igen.
Mert utána meg ott hagytad az egyetemet.
Igen.
És
igen.
Beköltöztél Egerbe, hogy napi kétszer egyszer. Mi volt az a pont, amikor azt mondtad, vagy mi okozta benned azt, hogy na most itt tényleg vége az egyetemnek, vagy erre hogyan emlékszel vissza?
Emlékszel konkrétan, hogy ugye az úgy volt, hogy csütörtök, péntek, szombat volt nekem havonta egyszer a TF-en a levelezős, mert ugye én levelezőn voltam, és egy csomószor volt, hogy ilyen munkásszállón kellett aludnom, mert az volt az olcsó, és nem volt. A barátaim azok általában hazajöttek hétvégén, ők ugye nappali tagozatosak voltak, és ugye én mellette masszörködtem, meg edzéseket tartottam.
De hol masszörködtél?
Itt Egerbe. Aha. Egerbe.
És ingázt állandóan?
Igen.
Hú, ezt hogyan tudtad megoldani?
Tessék?
Azt hogyan oldottad meg?
Hát, nehezen, de kilogisztikáztam. Én hallgattam is egyszer egy ilyen MMA-s, hogy amikor ő utazik, ő mindig logisztikázott, hogy hogyan tudjon edzeni, és én is ugyanígy voltam, hogy amikor volt valami ilyen felesleges időm, akkor logisztikáztam akár vezetés közben. Na mindegy, hogy én Egerbe vagy Budapesten egyszer elmetróztam valami edzőterembe, ugye kifizettem a metrójegyet, blablabla, és mentem az edzőterem elé, és záró volt, és akkor így álltam, és basszik, nem hiszem el, és emlékszek, mondom, elverem az összes pénzem arra, hogy eljövök ebben a egyetemre, és amit dolgozok, nem marad semmi belőle, és amúgy is profi meccseket vívok, tehát már külföldön, és mondom, ezt így nem lehet csinálni, tehát hogyha olyan magas szintre akarok kerülni, akkor ezt így nem tudom.
Akkor mennyi volt az egyetemben, mennyit csináltál meg?
Szerintem egy évet, vagy másfél évet.
Aha. Volt értelme? Vagy...
Bevallom őszintén, nem.
És ez idő alatt a masszörködésen kívül volt még valami munkád, mert így rád nézve azért inkább egy ilyen kidobó alkat
van. Igen, de én sosem mentem bele ebbe az éjszakai életbe. Szerintem Magyarországon van egy ilyen rossz sztereotípia, meg az bunyósok is ezt követik, hogy jó, ha én bunyós vagyok, akkor mehetek kidobózni, kidobóskodni, de az így a sportkarrierben nem fér bele, hogy te kimaradsz éjszaka. Tehát hát én ezt tudatosan csináltam, hogy nekem... Én már tudtam középiskolában, hogy én olyan munkát szeretnék, hogy mellette tudjak napi kettőt edzeni. Tök mindegy, hogy rossz körülmények között edzettem, úgymond, hogy a reggeli edzésem az volt, hogy egyedül futottam, vagy csúzóztam, vagy zsákoltam. Mm. Tehát, hogy nagyon nem profi módon edzettem, de hogy napi kettőt edzek.
Tehát akkor te ebben teljesen egyedül voltál, semmi segítségen nem volt.
Igen. Szülők, mit szólt, amikor abba hagytad az egyetemet? Vagy...
Nekem a szüleim...
Hogy álltak így ez a sporthoz?
Igazából nem hittek benne, hogy ilyen szinten eljuthatok ilyen messzire, de én egy dolgot mondtam édesapámnak mindig, mert amikor én jártam ugye kempó meg MMA edzésre, az 9 órakor volt este vége. És nekem Sirakban csak 22:40-kor volt buszom.
Uh-huh.
És akkor túl későn értem volna haza, ezért apukám mindig bejött értem. És mindig egy dolgot mondtam neki, hogy én nem akarom leélni úgy az életem, hogy nem próbáltam meg.
Aha.
És talán ez miatt így nem szóltak soha bele. De sőt, én elég ilyen céltudatos voltam már ilyen 14-től szerintem, és sose szóltak bele semmibe. Azt mondták, hogy még nem romlik a tanulmányi eredményed, addig csináltad a sportot. Én amúgy tényleg minden érettségim ötös lett, szóval...
Aha. Gratulálunk. Anyagi támogatást kaptál a szülőktől?
A szüleim így anyagilag igazából nem tudtak támogatni, de én ezért sose nehezteltem rájuk. Én pont valamelyik nap beszélgettem most a barátommal, hogy viszont én olyan családi harmóniában nőttem fel, én annyira kiegyensúlyozott vagyok lelkileg.
Sokkal többet ér egy ilyen.
Sokkal többet, hogy így látom a barátaimat akár, vagy így hallom a nagyvilágban, hogy az emberek pszichológushoz járnak, lelkileg sérültek nekem meg.
Hát a falusi élet az megtanít.
Igen, mondhatjuk azt, hogy neked a mentális képességed az, ami talán kiemel mindenki igen. közül, hogy akkor az innen eredet.
Én biztos vagyok benne az, hogy ilyen nagyon boldog családi körülmények között nőttem fel, és számomra furcsa volt az, hogy ugye én Sirokból bekerültem Egerbe középiskolába, hogy valakinek elváltak a szülei, ez ilyen
furcsa volt. Hát ez most meg már fordítva van sajnos.
Igen. Azért a masszörködés kifizetődő volt, ugyanis abból következett az amerikai álom.
Igen.
Hogy jött ez, hogy amúgy kimész Amerikába, és hogyan jutottál ki?
Összesporoltál egy kis jegyre a masszörködésben?
Nekem volt elég sok tehetősebb vendégem, akiknek évekig azt magyaráztam, hogy én majd egyszer kimegyek Amerikába, miközben masszörködtem. Uh-huh. Elég sokan, sőt mindenki tudta, hogy bunyós vagyok mellette. És egyszer hívott Sörös István, őt ott ismertem meg azon a mérkőzésen, amikor egyedül mentem a kágy mérkőzésre, amikor Tomival szétváltunk.
De ő is edző, vagy ő?
Hát ő is ilyen küzdősportot szereti, edzős körött is. Igazából szereti a küzdősportot, és akkor ő hívott, hogy ő megy ki Amerikába kicsit nyaralni, meg edzeni, és neki volt valami senior meccse, és hogy ki tudok vele menni, és akkor tudok edzeni.
Tehát neked akkor ez már úgymond gyerekkori álom volt, hogy Amerika vagy, ez így nem volt meg, hogy miért pont téged keresett meg?
Eredetileg Sényei Lacit kereste meg, ő vele jóba voltak már régóta, viszont ő már dolgozott, és nem akarta azt berizikózni, hogy elmegy 3 hétre, és akkor a munkahelye az mondjuk feladja. Én amúgy Lacival...
Isten irányította ezt azért szerintem.
Igen, igen, de Laci, ő nekem a mai napig jó barátom, mi még régen együtt portyáztunk a horvát FFC szervezetbe, akkor is így mi voltunk az úttörők, és akkor ő nem ment, és én sem akartam igazából menni, mert nekem akkor volt lekötve egy meccsem, meg igazából nem volt rá pénzem erre, volt egy kicsi összespórolt pénzem, de nem elég arra, hogy kimenjek 3 hétre.
De itt a meccsek után sem volt pénz, semmi?
Hát én 400-500 euróké verekedtem akkoriban.
Aha, az benzinpénz köbben.
Igen.
Tehát, igen. És egy hónapban hány meccsed volt?
Hát én nagyon évi 3-4...
Hát úgy, mint most köbben, nem?
Hát nem, akkor több volt azért, akkor nem fogyasztottam ekkorát, nem volt...
Hát jó, meg azért itt gondolom a Bellatornál azért nagyobb a pénz. Persze, 400-500 eurónál.
Sokkal nagyobb, hát az ilyen nevetséges összeg voltak.
Igen, és amikor jött a hír, hogy kimész Amerikába?
Az vicces volt, ez valami karácsony környékén volt. Hát nyilván nagyon izgatott lettem, aztán ilyen pár nap alatt végül eldöntöttem, sőt még Laci pusolt engem, hogy menjél már, és tényleg voltak olyan, ma például ő a könyvelőm, akit régen masszíroztam, és ők a fiaival összedobták a repülőhegyem árát, Söri segített valamit anyagilag, aztán még a szüleim is adtak valami keveset, és akkor végül sikerült, és aztán 2 nap alatt megvettem a jegyet, és 2 nap múlva mentem is.
Hát szerintem örökké hálás leszel nekik biztos, azért.
És amikor kimentél, akkor nem izgultál, hogy nem tudtál angolul, vagy ez hogy volt ez a helyzet? Mert én például nagyon izgultam volna, hogy egy szót nem beszélek angolul, és ilyen új helyzetbe kerülök.
Hát izgultam én is eléggé, mert azt mondták, hogy ugye tehát alapvetően Amerikában nem sétálhatsz be egy profi klubba, hogy hello, én most jöttem edzésre, hol a tagdíj, hol kell befizetni. Elküldték a rekordomat, elküldtek pár meccsemet, és mondták, hogy oké, bemehetek, meg fognak nézni, de ha nem vagyok jó, akkor elküldenek meg, ha nem fogom megérteni, amit mondanak, tudod, hogy mit tudom én most fekvőtámaszt csinálj, most egy példát mondom.
Akkor ez ilyen alapokat gyorsan Google fordítóval betanultad, nem?
Nagyjából meg úgy elmutogatják, úgy bíztam benne, hogy az ilyen jab cross, uppercut, ilyen felütéseket, vagy bunyós szavakat.
De ezek bunyós szavak is.
Nagyjából ezeket, tudtam. Ja. Aztán végül is jó voltam, és mondták, hogy maradjak.
És ott amikor ott voltál, akkor mennyit edzettél ott? Vagy attól hogy nézett ki akkor a
3-2-t?
Miben különbözött ott Amerikában egy ilyen MMA edzés, mint mondjuk amit te itt Magyarországon tapasztaltál?
Hát mondjuk eleve az elég érdekes volt, hogy beléptem, és bemutatkoztam, minden szám, 5 perc múlva már egy ilyen ex-UFC bajnokkal mozogtam.
Aha.
Akkor az így, ó, basszus, csak a tévében néztem. De hát a nagy különbség az, hogy ott mindenki profi. Uh-huh. Tehát, hogy mindenki ebből él, mindenki nagyon jó, nincsenek amatőrök az edzésen.
Akkor ők nem is foglalkoznak mással?
Nem.
Tehát tulajdonképpen bárkivel kesztyűzöl, az neked megfelelő társ? Vagy azért?
Hát,
akkor az volt.
Akkor az volt, igen.
Azért most már kinőtted.
Igen, igen. Tehát, hogy ott is azért nincs értelme mondjuk egy 90 kilossal sparringolnod, ha te 66-ba versenyzel, de ugyanúgy egy 57 kilogrammossal sincs értelme nagyon.
De hogy néznek ki egy ilyen klubok, hogy vagy van akkor egy csapat, és akkor neki van mondjuk 5 UFC-s harcosa van, 5 uh-huh. Bellatoros, és akkor így el van osztva?
Vagy... Hát, igazából nincs elosztva, lehet akár az összes UFC is, lehet akár az összes Bellatoros.
És lehet, hogy jövő héten akkor már egymás ellen harcol, miközben egész héten együtt edzenek.
Az is lehet, igen, igen.
Az mondjuk kellemetlen.
De ez úgy működik, hogy van egy klub, és akkor ha oda mész, akár ha általában ha egy nagy ligába vagy, akkor engednek oda, és leadod a meccsednek a 10%-át, ezt aláírod velük, hogy mm-hmm. akkor készülhetsz itt.
De akkor az edzésdíjak, meg a klubhoz,
ez ilyesmi. Az edzésdíját, meg mindent, az, ez a 10% fedezi. De az, hogy valaki csak úgy besétál, és hogy profi akar lenni, az olyan nagyon-nagyon
ritka. Tehát akkor egy ilyen klubon belül azt úgy képzeljük el, hogy tényleg bármelyik ligából játszhatnak.
Így van.
Tehát
így
ahol te most ott vagy, Harry Hoof az, az edződ.
Stanford MMA-ben, igen.
Igen, ott akkor vannak mind bellatorosok, mert annál a szervezetnél van, és vannak UFC-sek is.
Igen.
De akár még játszhatnak egymás ellen is,
igen.
Vannak egy klubba. És vannak
durva.
Ilyen klubok közötti igazolás, hogy mit tudom én, akkor nekem megtetszik a Boric is, akkor leigazolom.
Mint mondjuk egy focinál, hogy a Barcelonából Real Madridban mondjuk
ilyen nem fog előfordulni. Mint a rendes sport, mert igazából nekem a klub nem ad semmit az edzésen kívül, igazából én fizetek az igen, ő szolgáltatásáért.
Annyi, hogy ő meccset szervez neked?
Nem.
Te magadnak?
Én ott edzhetek.
Uh-huh. Tehát a helyet biztosítja.
A helyet biztosítja, meg az edzőket.
Tehát akkor te kimentél Floridába,
igen.
Ehhez a klubhoz már rögtön, ahol most vagy.
Igen.
És ott egy ilyen 3 hetes edzőtáboron vettél igen. részt. Te azért is fizettél?
Igen.
Tehát
hét volt van.
Hiába megfigyeltek, neked még azért fizetned kell.
Hát az első héten például nem volt ott Harry Hoof. Harry Hoof, ő a csapatnak a feje, igazából. Mert azért vannak
leader.
Edzők, meg ő a fő edző is. Igen, ő a fő edző is, de igazából ő a csapat feje. És amikor én először mentem, első héten nem volt ott, az $600 volt egy hétre. Az edzés, csak az edzés. És akkor második héten a felénél érkezett, és mondta, hogy hú, nagyon ügyes vagy, itt kell maradnod, világbajnokot csinálunk belőled. Én meg reménykedtem, hogy akkor visszaadja a pénzt.
De nem lett vissza.
De nem, de annyi volt, hogy a harmadik hétén már nem kellett fizetnem, de arra már nem is volt meg a pénzem.
Aha.
Az
hát akkor föltettem
mindent. Szállást kaptál?
Igen. Szállást?
Igen.
Igen, ahogy Sörivel kimentem, én egy Gellért nevű magyar srácnál laktunk, akinek a gyerekkori barátja, és ő nála laktunk.
Hú, akkor szerencsés, mert akkor nem biztosítottak volna, nem?
Hát nem, ők nem, a csapat az neked nem biztosít semmit. Tehát, hogy ez...
Tehát az csak az edzés.
Igen, és azért eladod szépen a 10%-odat, de ez elég sokszor működik úgy, hogy ebbe a csapatba, ha mondjuk én most itthon laknék, és kimennék csak 2 hónapra felkészülni a meccsre.
Valaki nem tudná lakni, nem?
Nem, hanem hogy akkor is ugyanúgy 10%-ot kell leadnom, mintha ott vagyok egész
ja,
éve, és off-szezonban is ott edzek. Uh-huh. Tehát a MMA-ban amúgy leginkább úgy működik, hogy kempekre megy az ember erre a, erre a csapatra. Aki nem Floridában lakik, az általában csak kempre jön le. Így szokták menni, ez 8-10 így szokott lenni általában. Akár mondjuk Michael Chandler, ő elég híres UFC harcos, ő Nashville-ben lakik, és mindig meccselőd lejön 8 héttel oda a Floridába, neki már van ott Floridában specúja, a telpecúzik, és 8 hétig edz, meccse, aztán meg megy haza, és akkor mondjuk 6 hónap múlva jön.
De megint. Neki a 10%-a nem ugyanaz, mint
neki
a...
nem ugyanaz, mint
ja,
másnak.
Értem.
De vannak olyan kisebb harcosok is, akik még mondom a mi csapatunkban, akik mondjuk ilyen 2-4 ezer euróért verekszenek, vagy dollárért, és ők már közel vannak ahhoz, hogy bekerüljenek a UFC-ba, vagy Bellatorba.
És a 3 hétből, hogy lett 4 év?
4,5?
Hát igen, most már 4,5. Ki fedezett fel, vagy ez hogy volt pontosan?
Az én sztorim az tényleg ilyen typical American dream.
Igen. A kölyök.
Kimentem, igen,
Csirokról.
arra a 3 hétre. Akkor megismertem 2 embert, aki utána a menedzseremmé is váltak.
Most is?
Én most is, és ők mondták, hogy ők segítenek nekem mindenben, hogy ide kijöjjek.
Aha. Ezt hogy lehet megismerni? Tehát, hogy
de hol is,
hogy
nem beszélek angolul?
De
igen, hol? Metró aluljáró? Hát, ez hol?
Igazából ez is úgy volt, hogy a Söri, aki engem kivitt, a Sörös István, neki
bevágjuk a képét
régi
valahol.
Gyerekkori barátja volt, Anett, aki a mostani menedzseremnek már az ex-felesége, de ő magyar volt. Aha. És akkor meglátogattuk őket, de a férje az meg szerb volt, de ugye Amerikában él, meg már amerikai
állampolgár.
Tehát ez egy ilyen nagyon hosszú sztori, és végül is még a mai napig annyira nem tiszta, hogy miért, hogy Alex meg Sam úgy hívják ezt a 2 menedzsert, akik igazából soha nem menedzseltek bunyósokat, csak egyszerűen én pár éve megkérdeztem tőlük, hogy mégis miért? Mert az, hogy visszavisznek, nincs még semmi bevételem, vesznek egy apartmant, amiben én lakok, közel a teremhez, és fizetnek nekem az elején mindent. Nyilván ők befektetők, láttak ebbe pénzt, hogyha most beleraknak.
Tehát akkor valamilyen szinten kellett, hogy értsenek a sporthoz.
Igen, igen, igen. Nyilván beszéltek Henrikkel ott a csapattal, és úgymond nekik ez egy befektetés volt,
hát
ami már visszajött nekik az összeg, amit belém raktak, de mégis kérdeztem, hogy de, hát erre annyi esély volt, hogy nagyon
hát
kevés.
Hát csak nagyon hinni kellett benne.
Igen, de azt mondták, hogy azért csinálták ezt az egészet, mert szerették volna valakinek valóra váltani az álmát, hogy látták, hogy mennyire akarom. De hát érted, úgy látod, hogy még nem is beszél a gyerek angolul.
Kemény.
Beszélgetni se tudsz. Ez ilyen...
Nagyon akarhattad igazából.
Igen, 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 igen.
De hát akkor te kaptál egy anyagi támogatást, és akkor 4 évre maradhattál, felajánlották, hogy akkor kapsz egy meccset Magyarországon, ha jól tudom. Itt vívtad meg a Bellator keretein belül.
Budapesten volt.
Igen,
igen.
Az még egy... Tehát ők akkor akartak nekem már segíteni, amikor kint voltam 3 hétre, és akkor mindegy, nekem lett volna, én a szerződő voltam egy Euro FC nevű szervezethez, ami bedőlt, amikor kint voltam 3 hétig. És mondtam, hogy faszom, már megint jövök edzeni, nem lesz bevételem.
De akkor te várjál, szerződő voltál egy ilyen szervezettel, igen. Ők nem tudtak neked volna segíteni ott?
Nem.
Nem.
A szervezetek azok, te így semmi vagy, ez egy nagyon magányos sport, hogy
aha. Csak szervezet, ide, bunyózzál, szervezet alatt, mint UFC-t, Bellatort értünk, csak hogy mindenkinek igen, tiszta
igen,
legyen.
Igen, igen, igen. És mindegy, azért, hogy az a szervezet összeomlott, nem lett gálájuk, és szabad lettem. Tehát aha. Nem voltam szerződés alatt. Szabadúszó. És akkor utána pár nap múlva hívott Laci Ádám, hogy jön Magyarországra a Bellator, és szeretnék, ha ott bunyózni.
De ott a Bellator téged már ismert? Vagy akkor
hát biztos. Hát akkor van ez egy ilyen interneten egy ilyen weboldal, sherdog.com, vagy most már topology.com, és ott fent vannak a meccs, eredmények.
És akkor te Magyarországon akkor ott igazából az első voltál,
igen,
nem?
Igen, 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 már akkor.
Csak akkor felhívtak, hogy van egy lehetőség.
Igen, hogy Magyarország jön a Bellator, és hogy elvállalnám, mondom, hogy a francban-e, és akkor a menedzserim is, ez tök jó, mert az egy meccse szerződés volt.
És akkor azért is járt már gázsi.
Hát jár, de az még
akkoriban név lett volna.
Igazából én akkor kerestem meg az első milliómat, és akkor emlékszek, hogy 1,2 vagy valami ilyen lehetett az összeg, én olyan boldog, milliómosoljok.
Aztán jöttek a 10%-ig.
Igen, igen, és akkor hát meg 10%-ig.
Szállás, kaja.
Az úgy teribe elment.
De legalább volt, ami kézzel fogható eredménye.
Igen, de én amikor arra azon a 3 héten kint voltam, mondták, hogy ugye lesz... nem tudom mikor, aztán áprilisban volt, ez januárban voltam kint, tehát hogy én hazajöttem, mert nekem meg volt repülőjegyem haza, de hogy megjött az a Bellator egymeccses dolog, akkor döntötte Alex meg Sam a menedzser, hogy visszaviszünk téged 5 hétre, állunk mindent, és akkor felkészülsz ott az első Bellator meccsedre. Uh-huh. És ahogy megnyertem azt a Bellator meccsemet, az egy egymeccses szerződés volt, utána ajánlott a Bellator egy 4 meccses szerződést, ami magával vonzott egy vízumot is.
Tényleg egy amerikai
elég ajánlom. Hamar visszajött Alexéknak, mert ők azért nem tudtak volna nekem vízumot csináltatni, kellett volna egy szervezet.
Aha.
Szóval én pár nap alatt már rögtön indult az egész folyamat.
És akkor 4 meccsre kaptál szerződést, így vissza van. Kellett utaznod Amerikába.
Igen, akkor tehát ez is úgy működik, hogy én attól, hogy a Bellatorba bunyózok, csak hogy így mindenkinek tiszta legyen, ezeket még nem említettem sehol, nekem nem kell kint lennem Amerikába. Én csináltam csak a meccsek miatt, hogy itthon edzek, és a meccsre kiutazok. Csak ez az én döntésem volt, mert tudtam, hogy itthon nem tudok edzeni. Tehát nem tudok
sokkal fejlődni. Jobb körülmények vannak Amerikában.
Persze.
És ez mit szólt a feleséged? Ugye neked volt egy párod, és hát van, még most
igen,
is van párod.
Igen.
Hogy a,
ő... Aki akkor még nem volt a felesége.
Igen, nem, utána lett. Igen. Hogy volt ez a sztori?
Hát, hogy a feleségem lett? Vagy hogy mit szólt ahhoz, hogy mennénk Amerikába?
Hát, hogy ámlok az egész.
Hogy ismerkedtetek
hány éve
meg?
Voltatok akkor együtt, igen.
Hát igen, az a felszedett.
ott ül a háttérben.
Jó, hát...
Csak óvatosan.
Igazából megismerkedtünk.
Hány évesen ismerkedtetek meg?
Hát most vagyunk lassan novemberben lesz, talán 8 év, hogy együtt vagyunk.
Bólogatott, szóval jó mondja, jó.
Szóval én 21 voltam. Aha. Én nagyon, ő 2 évvel idősebb volt. Szóval 21 voltam. Pont egy mérkőzés után volt egy este, amikor megismerkedtünk. De én már akkor mondogattam neki, hogy nekem nyilván nekem a bunyó a mindenem, meg hogy én majd Amerikába akarok.
Jó tudsz csajozni.
Igyekeztem. És végül is ő... úgy igazából támogatott ebbe az egészbe. De nekem a legdurvább sztoria be az egészbe az volt, hogy baba, menni kell Amerikába. És majd oké.
Ennyi?
Igazából
azt jól volt. Tudom, neki 2 diplomája volt. Igen, ő azért sok mindent hagyott itt hátra.
Hát az egész életét.
Mondhatjuk, hogy ő volt az egyetlen egy ember, aki a menedzser egyen kívül a szűk körből, aki hitt benne?
Hát ez biztos, hogy így van.
Azért igen. Sokat köszönhetsz neki. Látom, igen. Azért el is érzékenyültél egy picit, még én is, basszus. Igen. Azért nehéz ilyen feleséget találni.
Hát igen. Ja. Elég sokat. Sőt, nélkül ez nem ment volna.
És akkor ő úgy kapott vízumot,
hogy nektek... gyorsan összeházasodtunk. Vicces volt az a sztori.
De ez is iszonyat gyorsan törögtek le amúgy ezek a nagyon. Események.
Hát, hogy muszáj volt. Az egész utolsó 4,5 évünk az ilyen volt, ilyen pörgős őrület, soha nem tudtunk semmit előre tervezni. Most mondom azt, hogy most van egy ilyen pihenés, hogy hú,
mit tudsz lenni.
Hát akkor tényleg ugye már az is, amikor még várni kellett a vízumra, hogy mi gyorsan összeházasodtunk, ugye megigényeltük a vízumot, az is volt egy pár hónap. És már addig is mi gyorsan felköltöztünk Pestre, mert nem tudtuk, hogy mikor lesz kész a vízum, hogy addig is normálisan tudjak edzeni.
Mert itt Pesten azért kaptál olyan...
Hát az sokkal jobb volt az impulzus, mint mondjuk itt Egerben.
Persze.
Tehát, hogy ott azért vannak brazil jiu-jitsu klubok, blablabla, sokkal több ember van Egerben azért.
Minden úgy nézett ki, hogy tényleg álomszerűen alakul. Ám bármikor kiérkeztél, rá, ha jól tudom, 2 hétre kéz középcsonttörést szenvedtél.
Pontosan. Az
életed első sérülése volt?
Első sérülése.
Pont jókor jött, nem?
Hogy meg?
Hát igazából az a kép van előttem, hogy ott ülünk Zsófival a kórház előtt, és akkor sírunk, hogy mi lesz.
Jó, Isten.
Hogy törted el?
Gilbert Burns-nek a fején.
Legalább valami melléütés, hogy beleütöttél a falba.
Nem, beleütöttem, csak...
Legalább a feje betört, legalább...
Nem, de még neki is folytattam utána. Igazából annak köszönhető, hogy elég rossz minőségű kesztyűm volt. Tehát egy ilyen olcsó...
Ilyen sámán?
Nem az volt, egy ilyen UFC gymes, még kint vettem ott Amerikába, de hát ilyen műbőr, meg ilyen nagyon rossz minőségű kesztyű volt.
És miből tartottad el akkor magadat? Tehát kiköltöztél?
Hát akkoriban, amikor én kiköltöztem, pont ez, hogy ez az Alex meg Sam szponzorálta ezt az egészet, tehát nekem nem volt bevételi forrásom, és amikor eltörtem a kezem, akkor pont ott sírva mondtam nekik, hogy ne arrugodjatok, megyek haza, ez így alakult, és mondták, hogy te, hogy mész hazád, itt vagyunk neked, számíthatsz ránk, majd amikor meggyógyulsz, akkor meccselni fogsz. Uh-huh. És kb. Egy évig...
És akkor addig mit csináltál egy évig?
Edzettem.
Hát de...
Törött kézzel.
Aha.
Tehát, de mellette, de akkor miből kerested a kenyeredet?
Igazából annyi volt, hogy a boltba vettünk kaját, és azt tettük, azt kaptunk nem tudom hány dollárt egy hétre, a lakás ki volt fizetve, és amit kaptunk Alexiktől, azt kajára költöttük, és mellette viszont elkezdtünk takarítani. Annyiban segített Henry Hooft, hogy mondta, hogy kitakaríthatjuk a termet, és azért...
És, akkor kaptad,
és abból azért is még tanulhattál, mert szerintem ott azért meg tudtál még figyelni dolgokat, az edzéseket, nem?
Vagy... Igazából alázat, még nagyobb alázatra tanított az a sztori. De
neked ez egy nagy mumus, nem? Ha jól tudom, anyukád is régen takarított, igen, és vitt magával mindig is. És mondtad is egy interjúban, hogy ezt engem, egy gyűlölöd.
Igen, igen. Hát akkor... ezt így kitörölném az emlékezetemből, az lehet.
De, hogy... de ez, én meg pont úgy gondolom, hogy, és nem tudom, hogy te hogy vagy vele, hogy azért lehet, hogy ez kellett ahhoz, hogy utána egy ilyen sikerhullám jöjjön. Ugyanis, amit, mint ahogy mondtad, alázatot tanultál, és onnantól nálad nem is volt jobb a teremben, amikor felgyógyultál.
Igen, de én úgy gondolom, hogy alapvetően amúgy egy alázatos srác vagyok, és már akkor én sokkal jobban értékeltem azt, hogy ott edzhetek, mint mondjuk akár mások. Nekem ez akkora lehetőség volt, és tényleg az álmom vált valóra, hogy minden nap tanulhatok, mert nekem csak egyetlen egy célom volt az egész életben, hogy minden nap jobb harcossá tudjak válni. És én így, nekem még a mai napig az a célom, hogy minden nap tanulhassak egy kicsit.
És akkor megszületett ez a The Kid név. Ez igazából ez a beceneved, de hogy ez hogy alakult ki, vagy ez hogy jött?
Hát, ha rám néznek az emberek, látják, hogy elég kölyöképű srác vagyok. És egyszer volt ez a HFC, ez egy ilyen magyar szervezet volt, és ott kérdezik, hogy mi a bunyós beceneved, és akkor mondom, a kölyökképű, és akkor mondták, hogy ja, legyél a kölyök. És akkor...
De mi a muszáj volt becenév mindenképpen?
Hát, nem volt muszáj, de próbálták a HFC-be ezt a show business-t behozni.
Ja, értem.
És akkor
Magyarországra ez jutott.
Megszületett a név, megtanultad az alázatot, és utána jöttek a győzelmek sora után. 25 éves korodban a Madison Square Gardenben Aaron Pico ellen, ráadásul az már azzal a legendássá vált repülőtérdrugásoddal tudtál nyerni. Hogyan dolgoztad fel akkor ezt a sikert? Hogyan tudtad egyáltalán ezt felfogni? És azelőtt nagyon sok rossz értéket szerintem.
Sőt, hát azon a meccsen, még azon a héten amúgy takarítottam a termet.
Úristen.
Tehát hogy úgy utaztam, hogy még azon a héten takarítottuk Zsófival a termet. És volt egy csapattársam, az nagyon király, nagyon szeretem Marquest, még arra jött, és akkor elvette tőlem, hogy neked most már pihenned kéne, menjél haza. És akkor mondtam, hogy nem megyek haza, csináljuk meg együtt, és akkor gyorsabban végzek. És ez nagyon király volt. És még amikor hazajöttem arra a Madison Square Gardenből, akkor nem volt pénzem megvenni a repülőjegyet haza, a menedzsereim vették meg. És amúgy, amikor hazajöttem, éreztem, hogy ugye a média az így puff, igen, felrobbant.
Onnantól lett,
az volt életem egyik legstresszesebb időszaka, hogy jó döntéseket hozzak. Nyilván akkor jöttek be a szponzorok, akkor vált...
A Kid márka névén.
Igen, hát akkor lettem úgymond igazából média érték.
Emlékszem, én is akkor nagyon ismertelek meg, nagyon, mikor jött a Madison Square Gardenből. És akkor magyar srác, akkor a reggeli műsorokba, tévébe, mindenhol.
Igen. És ez nagyon-nagyon-nagyon stresszes volt. Én is akkor lefeküdtem, és akkor már csak gondolkoztam, hogy úgy, ezzel kell találkozni. Nyilván akkor az én szüleimnél is laktunk, amikor itthon vagyunk, meg Zsófi szüleimnél is laktunk. És kilogisztikázni, hogy mikor megyek Pestre, nyilván a kocsi ennyit teszik, ha a Pestre igen, megyek.
Mert közben a média megyek. Ezt ő nem tudta, ő csak igen, azt látta, igen, hogy te ott vagy.
Mindenki azt hitte, hogy én már milliókat keresek. Ami
nagyon durva. Oszkároztál?
Oszkároztam, kőkeményen oszkároztam.
Még a Madison után is?
Igen.
Ez durva volt.
De...
akkor nem merték lemondani az utat.
Nem, akkor nem. De úgy van, aki azóta is onnan követ. Tehát már mindenkinek ezt mondja, hogy én bunyós vagyok, de majd egyszer megváltom a világot. És érdekes volt.
És ez a térdrugás, ez hogy jött, hogy ezt gyakoroltad előtte? Vagy ugye említetted, hogy már volt egy meccs, amit így nyertél ezelőtt, de hogy ez erre tudatosan készülsz edzéseken, erre a térdrugásra, vagy ez csak úgy hirtelen jön?
Láttad hogy valahol, vagy...
Ez nekem ilyen ösztönből jött.
Előtte ez nem is létezett?
Hát használják az emberek, nem én találtam ki ezt a technikát, de
hát igen, ez 60-ban született meg.
De most ez tényleg is 60-ban született meg, miután szétmentünk, és ott született
Tomival,
meg. Igen, Balatomival, és akkor sose tanultam, gyakorolgattam én ezt a mozdulatot, az nekem én ösztönösen jön a mai napig. Nem szoktam azt, hogy a zsákra csinálok ebből 100 darabot, vagy Ferivel, persze Ferivel, ha mondjuk iskolázunk, akkor néha ellövünk egy-két ilyen térdést, de...
A magyar edzőt,
igen, csak a magyar edzőm jelenleg, most Pesztán Ferenc, ő az állóharc edzőm.
Megnéztem azt a meccset, mielőtt így idejöttünk, és így elgondolkoztam, hogy basszus, én bemerek ide jönni? Nem nézném ki belőle, tehát annyira kedves és közvetlen vagy most is, nem tudom, hogy ez most csak a kamerák miatt van. De...
Igazából megjátszom magam. Nem, nekem két énem van. Az csak ott jön elő a ketrecbe belőlem, de amikor már rámugrik a bíró mondjuk, akkor így tuss, vissza.
Tehát vissza addig, még be nem lépsz a ringbe, te úgymond... Teljesen természetesen mozogsz,
igen,
minden ember.
Igen, mondjuk az öltözőbe, meg a meccs napján már azért átváltozok.
Vannak ilyen praktikák, amivel felbusztolod magadat?
Ez amúgy évek alatt változott, előtte nagyon-nagyon sponoltam magam, üvöltöztem, hogy átváltozzak.
Hálkálam.
Super Saiyajin, szuper csillagharcossá, de mostanában már sokkal nyugodtabban megyek oda, de nyilván ez évek alatt változik az ember, nem lehetek ugyanaz 21 évesen, persze, mint 28 évesen. Én például ilyen magyar zenéket szoktam hallgatni a
Marics Petit. Egyet.
Tessék?
Egyet, csak egyet mondj be, mit?
Hát, honfoglalás.
Hoppá.
Az hoppá. A bevonuló zeném is, akkor a Pilvakertő nemzeti dalt.
Mondjuk azért az erős.
Ezek az ilyen magyarságért megyek harcba, a magyar nemzeti öntudatom azáltal, hogy én távol voltam a hazámtól, az rengeteget erősödött, és sokkal jobban megtanultam értékelni, hogy mekkora kincs az, hogy itt el lehet sétálni a dobótéren. Nagyon sok mindent adott nekem,
igen,
az Amerika, igen, hogy értékeljem a dolgokat még jobban. De nekem ez a rituálém, hogy átváltozok ilyen unharcossá, szerintem a mert ugye ahhoz van, hogy a hotelbe vagy, és akkor onnan átvisznek a hotelből egy busszal, mondják, hogy gyere le 7 órára a lobbiba.
Hány nappal előtte vagy ott a hotelben?
Általában ilyen 4-5 nappal azért már.
És akkor ott edzőtermet biztosítanak? Vagy?
Hát ilyen leraknak tatamit, ilyen szobába.
Én hallottam egy olyan sztorit, hogy ti felszoktátok borítani a hotelszobát.
Hát ez főleg Covid időszak alatt volt, ugye Covid időszak alatt nem elhagytattuk el a szobát, és akkor mégis hát hogy fogok lefogyni emberet. És akkor felborogattuk az ágyakat, és akkor úgy nem tudom hány négyzetméter, 5 négyzetméteren edzett.
Ó, szegény takarítók, mikor bementek utálatok.
Kétszer átéreztem.
Szégyenérzet volt benned szerintem, amikor így visszaadtad a kártyát, nem?
Hát, igen.
Kemény.
De hogy azért itt sikerek, és utána mégis jött ez az 1 millió dolláros játszó, vagy torna, igen, mondjuk így, ahol az első fordulót hoztad.
Igen.
És ott a másodikban Darion Caldwell ellen, ex harmadsúlyú bajnok, így ha jól
van,
tudom,
így,
ő.
Így van.
Ott elszenvedted életed második vereségét, ha jól tudom, de az MMA-ban még előtte nem volt vereség. Tehát életed első profi vereségét szenvedted el.
Így van.
Akkor nevezzük úgy, hogy életed első vereségét.
Mondhatjuk úgy, mert előtte...
Egyszer azt hallottam, hogy amatőrben volt valami.
Amatőrben, igen, de az is valami 7 évvel volt az előtt, vagy 6.
Ott mind gondolsz, hogy mi mehetett el ez a meccs?
Én nagyon sok minden nyilatkoztam, hogy nem volt meg a gyilkos ösztön, blablabla. Igazából kerestem az okát. Én úgy gondolom, hogy az egyik indok az lehet, hogy talán túl gyorsan jött minden.
A hírnév, meg erre gondolsz?
Hát, hogy júniusban volt Pico. Nyilván akkor felrobbant, igen, Magyarországon a média.
Madison
utána
Square
volt
Garden.
Pat Curran, Bellator 66 kg-os bajnok, tehát már bajnokot vertem meg, és akkor utána jött a torna, már én ott már AJ ellen akartam menni, mert tudtam, hogy jó, Caldwell, megverem, AJ-vel bunyózok, az lenne igazából a
AJ
döntő.
McKee.
AJ McKee, igen. De mindenki a teremben million dollar kidnek hívott, mindenki marha biztos volt, hogy ezt én nyerem meg.
Te és voltál a favorit, úgymond.
Hát, akik ismertek, akik Floridába ismertek, akár ilyen korábbi UFC bajnokok, akik ott edzettek, láttak.
Amerikai média akkor már...
Ott ilyen Dark Horse-nak tartottak.
És ezt a meccset, ezt te vesztetted el, vagy inkább az ellenfeled nyerte meg?
Hát, lehet az, hogy amúgy őszintén, amikor beléptem a ketrezbe, én
de most
váljunk,
előtte... azért nem fogsz úgy iratkozni, mert most már az ellenfeled csapattársad, de amúgy mit mondanál?
Én vesztettem el, nekem azt...
Te 10-ből 9-szer te ezt megnyernéd?
Hát most már igen, biztos. Akkor lehet, hogy 10-ből 8-szor. Én úgy gondolom, hogy emlékszem, amikor beléptem oda a ketrecbe, és belenéztem a szemébe, én kicsit előtte mindenki, hogy ó, 61-es, sokkal erősebb vagy, mert el fog fáradni, blablabla, és belenéztem a szemébe, és az harcolni jött ide, hogy így akkor volt egyszer az életem, hogy talán megijedtem, hogy elbizonytalanodtam.
És a felkészülés hogy... se volt olyan, hogy...
De az nagyon, olyan potent formában voltam, nagyon sokat edzettem. Az volt életemben egyszer, amikor előre tudtam, hogy pontosan mikor fogok bunyózni, amire mindig is vágytam. Előtte 12 héttel tudtam, hogy 14 vagy 15 héttel, és már végignyomtam.
Túlságosan rákészültél.
Túl sokat is nyomtam az edzést. És... egyszerűen, amikor oda kerültem, emlékszek, rúgott egy felrúgás, és bazeg, ezt tud rúgni is, hogy erőset is rúg. Hogy talán mindenki elhitette velem, hogy ez egy könnyű játszma lesz, és nem volt, az biztos, hogy nem voltam ott fejben mentálisan, szerintem az, hogy nem voltam ott fejben mentálisan...
Kizökkentett magyarán.
Kizökkentett. Tehát, hogy nem voltam maga biztos, amikor beléptem abba a ketrecbe. Emlékszek így, álltam a nagy függöny mögött, és akkor tudjátok, hogy mindig amúgy tök rossz ott állni, hogy mindenki te meg állsz, mezitláb, fázol, mindjárt mész be a ketrezbe, amikor már bent vagy, akkor jó, de nem éreztem jól magam. Szóval mentálisan ott azt én elvesztettem azt a mérkőzést.
Magyar aztán, zenéket csalgattad?
Nem, akkoriban nem. Sőt, akkor ilyen hülyeséget csináltam, hogy mentünk a busszal az arénába, és még néztem élőbe, a Bellatorgát, néztem Pikó meccsét. Ilyen.
És ezt ilyenkor nem szabad? Vagy
nem, meg az összes kommentet elolvastam a Facebookon, amit írtak rólam.
A fejben nem voltál egyáltalán.
Nem. Amúgy nagyon sokat számít, hogy akkor még 26 lehettem, igen, 26. Hogy most már sokkal-sokkal profibb vagyok, mentális.
De kellett ez, nem?
Én úgy más sportolók is mondják egyébként, hogy például nem használják már esténként a telefon, hogy ezre te is odafigyelsz, hogy neked is vannak ilyenek, hogy...
Próbálok rá jobban figyelni, de amikor így fight weekon, akkor
nem. De ez ki is van mutatva, hogy ez befolyásolja?
Én ezt érzem magam, hogy a bunyó napján ott nem telefonozok.
Semmit nem szabad.
Semmi.
Nem. És amúgy ez így az önbizalmatból, meg az egész egódból, ez így mennyit vett le?
Az önbizalmamból nagyon sokat. Tehát, hogy az utána való mérkőzésen rettegtem, hogy nehogy kikapjak még egyszer. Viszont én elég gyorsan engedem el a dolgokat.
Mennyi idő volt feldolgozni?
Hát egy-két hét.
Két hét, tehát ma már ez nincs meg benned.
Nincs, egyáltalán.
Egyáltalán. De azért neked az rátetődött, hogy akkor szinte közvetlen utána jött a Covid, bezárt minden, nem?
Igen.
És nem is tudtatok, mint mondtad edzeni, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy vesztes meccs Covid, hogy itt vissza kell költözni Magyarországra.
Igen, hát és az is egy rohadt stresszes időszak volt számunkra Zsófival, hogy még jöttek tényleg, hogy lezárások, nem lesznek repülők, már jött ilyen mentesítőjárat az államtól, igen. És akkor mi legyen, hazamenjünk, ne menjünk, de én nem így akarom befejezni. Most mi van, hazamegyek, és soha többet nem tudok visszajönni Amerikába, és ennyi volt a karrier, egy veresége.
De mi benne volt amúgy a pakliba ez?
Hát senki nem tudta.
Hát, hogy, megfordult mondják, a fejedben?
Meg, persze. Megfordult, és akkor úgy döntöttünk, hogy maradunk. És tök jól döntöttünk, mert Covid alatt kettőt is tudtam verekedni.
Milyen volt a Covid-ba bunyózni?
Azt hiszem, nagyon rossz.
Voltak nézők, vagy ez csak...
Nem,
mert a Bellator újra nyitott.
Láttam olyan meccseket, az üres az egész.
Nekem három meccsem közönség nélkül volt.
És milyen volt először visszatérni, tényleg úgy?
Nagyon rossz.
Vereség után Mike Hamill ellen bunyóztál 68 kilóban. Igen. Nem is bunyóztál még azelőtt, hát nem, a Bellator keretein belül nem bunyóztál 68-ban.
És ő még nem is hozta a súlyt, ő is 70 kilóval mérlegelt be.
De az még belefért? Ezek szerint bele?
Hát az még belefért a 100%-ba, amit megenged a Bellator.
Mennyire féltél?
Na, amikor mentünk a reptére, Zsófi vitt a reptére, mondtam, hogy be vagyok szarva. Nagyon. Pedig amikor általában én megyek Fight Week-re, én ezt élvezem, mert mehetek bunyózni, azt sem, amit szeretek, amelyet dolgoztam.
És hogyan küzdötted le ezt a félelmet? Ott álltál még a sikerült felspanolnod magadat? Vagy igen. Akkor még mindig féltél? Vagy akkor is benned volt egy bizonytalanság, hogy gyerekek, itt most meg kell mutatnom, mert ha itt ezt most elbukom, akkor hát tényleg bukok.
Igen. Hát nagyon nagy nyomás volt rajtam, ugye? Magyarországon ez elég sűrű, hogy valaki egyszer kikap, és akkor már ezért...
Meg az MMA-ban egy vereség, MMA-ban az nem ugyanaz, sőt, mint régen MMA, a boxban volt.
Hogy... Persze, Conornak is van már, vagy négy veresége.
Hogy lett bajnok? Öt
vereséggel,
volt.
Nem?
Igen. Valahogy van, de hát ő is úgy lett bajnok, hogy már volt kettő vagy három veresége. Uh-huh. Tehát, hogy MMA az más, mint a profi box.
Persze.
Sokkal másabb. Hát az nagyon kemény volt. Nem is jött ki belőlem az a teljesítmény, közel se, amire képes vagyok, de azon át kellett lendülnöm azon a
maga,
nem volt meg az önbizalmam.
És mi lett volna, hogyha nem hozza a súlyát, hogyha mondjuk túl, akkor ilyenkor mi a protokoll?
Hát van egy bizonyos százalék, hogy amit ha túllép, amennyivel nem hozza a súlyt, akkor nem rendezhetik meg a mérkőzést.
De volt neked is egy ilyen sztori?
Igen, 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 igen. Hát ez...
Augusztus 20-án játszottál volna.
Igen. Hát ott nagyon csalódott lett.
Ki ellen voltál? Ki ellen mentél?
J.J. Wilson ellen lett volna, de ő akkor már harmadjára nem hozta a súlyt, és ezért fel is kellett menni egy súlycsoportot.
Uh-huh. Az és már ilyenkor már téged az... kompenzálnak? Vagy vannak ilyenkor valami, hogy...
Anyagilag.
Hát van kompenzáció, hogy a show money-t megkapod, mert általában úgy működik MMA-ban, hogy van egy show money, majd van a win money, amikor ugye nyer.
Melyik a nagyobb?
Igen, igen.
Melyik
igen.
a nagyobb?
Hát ugyanaz.
Ja.
50-50?
Aha, igen.
És hát...
Igen, ez hogy lehet, dupla annyi.
Ez hogy lehet, hogy valaki nem hozza a súlyt? Hogy ezt, ugye hát vannak ez a fogyasztások, ezt sokan nem tudják, hogy ez pontosan hogy néz ki. Hogy ezt már elkezditek már előtte egy héttel, vagy ez...
Hát nyilván az egész felkészülés alatt próbálod lejjebb vinni a súlyodat, meg tudod, hogy aznap arra a mérleg rá kell lépned, és hoznod kell a versenysúlyt, amiben aláírod a szerződést. De az amúgy azért sokszor van ilyen, valaki nem hozza a súlyt. Egyszerűen lehet, hogy az, hogy a teste azt mondja, hogy ennyi volt, ezt a súlyt már nem tudod többször hozni. Az én is egy ilyen 10 kilót dobok le egy meccsre.
Hát igen.
És általában
az brutális.
Az egy hét, 4-5 nap alatt dobok ilyen 8-9 kilót le.
És az utána jön vissza egy nap, vagy másfél
egy nap alatt.
Tehát például egy ilyen a Hamel ellen a mérkőzésre lelkileg volt nehezebb felkészülnöd, vagy fizikálisan? Mert ez a fizikális is azért elég durva. Te ott azért, mint mondtad, az nagyon féltél előtte.
De nekem ott az a 60, ugye, hogy catchweight-ben volt kiírva, tehát köztes súlyban 68, nem a eredeti súlycsoportomban bunyóztam. Mert ott is kiesett az ellenfél, akivel eredetileg bunyóztam volna, szóval a Hamel is egy beugrós volt. Szóval 68 kiló az nekem sokkal könnyebb. Az nekem a 68 kiló lenne az ideális, azt simán tudnám hozni, de olyan súlycsoport a Bellatorban nincs.
Ezt mennyi edzéssel tudod tehát elérni ezt a 66 kilót? Hányat edzel egy nap, mennyit eszel, meg mennyit alszol? Ezt sose válaszoltad meg.
Igen, én nagyon figyelek a táplálkozásra és a regenerációra, alvásra is. Aludni minimum 8 órát szoktam, de az a jó, ha 9-et.
Még az sem mindegy, mikor fekszel, nem?
Az sem mindegy, hogy mikor, hogy van mély alvás, stb. Én az ilyen 10:30-kor szeretek ágyba, és ha 11-kor el tudok aludni, az jó.
11-kor.
Igen. Hát a táplálkozás a másik, amire nagyon figyelek. A regenerációra is, hogy mindenféle regenerációs eszköz, de én általában Fight Week-re 72-73 kilósan utazok.
És az hogy jön, hogy... Rá, mérlek-e 66, és akkor...
Rá két napra, mert fight az két napra van rá.
Hát másnap van.
Másnap.
Hogy mondjuk én pénteken mérlegeltem be reggel 9-kor, és igen. Szombaton este 10-kor.
Hát én másfél.
És te visszatöltesz durván 6 kiló, 6-7 kiló.
És hogy néz ki ez a
mi 76 kiló vagy.
Aha, a meccsen. A Jeremy Kennedy előn öt a...
Mit
nem az utolsó előn.
Lehet, az víz. Víz.
Annyit? De hát, hogy én meg... Nem, hogyha sokat iszol, víz. Ha sokat iszol, akkor fogysz, nem?
És akkor egy napig előtte nem iszol? Vagy...
Hát nem iszok, meg izzadok. Tehát az, hogy előző nap, hogy izzadod ki. Tehát full dehidratált állapotba kerülsz.
De hogy tudsz a meccs előtt elaludni? Hát nem is lehet kipihenve. Hát egyszerűen
már rá tudok aludni, akkor már vissza vagyok töltve. A mélylegelés előtt nem tudok elaludni.
A meccs előtti nap akkor addig alszol, ameddig bírsz.
Igen, igen, igen. Uh-huh. Tehát akkor nagyon fáradt.
De hát akkor igazából nem is 100%-osan álltok ki boxolni, vagy harcolni. Igen.
De nem is, nem, de nem is értem.
Nem a legjobb formátba állsz akkor ki.
Dehogy nem. Pont, hogy így a legjobb, nem?
Talán amúgy ez egy mentális előkészület is erre, hogy amikor érzed, hogy megcsinálod ezt a fogyasztást, tudja a tested, hogy jön a harc.
Aha, értem.
És amúgy nagyon sok vizet kihajtak magamból, és utána amúgy ez függ attól, hogy mennyire tudsz regenerálódni.
Uh-huh.
Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy mit eszel, mit iszol, mennyit. Igazából folyadékot pótlok vissza magamba, mert testünk nagy része az víz, tehát igen. Azt tudom lefogyni.
Hány litert iszol meg akkor a meccs előtt?
Ilyen 10 liter simán.
És ez a fogyasztás, ez pontosan hogy néz ki, hogy ugye izzasz, de hogy miket eszel, vagy eszel ilyenkor
valamit? Hát akkor már nagyon-nagyon ilyen semmit eszek. Itt igazából nem is vagyok ilyes, csak szombjas. Tehát az utolsó azt mondom, 14 óra, ami nagyon kemény.
De mi szaunába tekersz, vagy mit csinálsz?
Hát akár. Úristen. Általában nekem úgy szokott lenni, azt hogy ugye egész héten már mondjuk elveszem a show-t, a Fight Weekend.
Uh-huh. A show vizesít, igen.
Olyan dolgokat teszek, ami nem tartja a vizet, meg nagyon kicsit, és a mérlegérés előtti este, általában akkor még szokott lenni ilyen 6 kilom, és akkor mondjuk este edzek egyet beöltözve, egy ilyen másfél óráig, ilyen alacsony intenzitás, de csak edzek, de marhára fárasztó, mert már nincs energiám, és ott ledobok mondjuk egy ilyen 4 kilót az ott a másfél-két óra alatt, és reggel még felkelek, a reggel 9-kor van mérlegés, mondjuk reggel 5-kor, hát nem felkelek, mert igazából nem tudok aludni, mert annyira dehidratált vagyok, és akkor még szaunázok, meg ilyen meleg vízbe, akkor betekernek, ilyen pókrócból, meg izzadjak.
Kassa Tibinek ezt mérek lehet,
igen, de ez nem valós fogyás, tehát én azért nem is prefaláram azokat a dolgokat, hogy
kicsit már egészségtelenbe megy át, nem?
Hát ez nagyon egészségtelen.
Tehát és ez a szervezeted, ez hogy viszonyul ehhez, vagy ez érzel már ezzel hát, mellékhatásokat, vagy?
Hát a vese funkcióim általában egy ilyen fogyasztás után mindig ott a csillag.
Akkor mész orvoshoz, és akkor nézi.
Hát meg leszoktam csekkolni, amikor itthon vagyok, mindig így csinálok.
Azért annyira... Után ennek még van hatása?
Igazából nagyon nincs. Én nagyon jól csinálom a fogyasztás a mérkőzés után, és én nem kezdek el rögtön össze-vissza zabálni, hanem próbálom rendbehozni a testem, akár a bélflórámat, mindent egy pár napig. Nem szabad össze-vissza enni. A legtöbb bunyós azt csinálja, hogy fáj, megvan a bunyó, utána már hamburger, sör, de én mindig egészségesen most ilyenkor persze, mi itthon vagyok, már eltelt, mit tudom, másik óra, én is eszek, nem hazudtok, én is ettem rántott hús, de nem érzem jól.
Ó, hát rántott hús, hát az... Azt hittem, itt valami Burger King lesz, vagy valami...
Hát, ilyen gyors kaját nem eszek sose, soha nem eszek, de...
És most is fogyasztasz éppen.
Például én mérkőzés után, például most is hoztak pizzát, és megpróbáltam, és nem tudom, mert... Mert a testem nem
kíván. Lelkiismeret fordulás.
Az is van, meg egyszerűen hozzászokott a testem az egészséges élet.
Az annyira nem lehettél gyenge, hogy utána azért legutoljára Matt Burnon ellen vívtad meg a mérkőzésedet, és megint nyertél.
Igen.
És én mindig is arra voltam kíváncsi, hogy amikor így vége van egy meccsnek, mi csak annyit látunk, amennyit a TV enged, vagy amikor jelen pillanatban a streaming szolgáltatás enged, hogy mi a meccs, vagy mi egy mérkőzés utáni rituálé? Tehát, hogy te beszélgetsz még az ellenfélek, köszöntök, bemész hozzá az öltözőbe, tényleg?
Még össze. Igen.
Hát amúgy igen.
Kit hívsz fel először, vagy tudsz-e aludni az adrenalintól?
Á, nem tudok sose aludni. Igazából, amikor vége van a mérkőzésnek, ugye ha látjátok, hogy minket visznek utána rögtön orvoshoz.
Uh-huh. Doping vizsgálat van, vagy nem van, doping, az van egyébként?
Bellatorban nagyon ritkán van, sajnos. Rögtön ilyen...
Igen, sajnos? Igen,
akkor indulok.
Igen. Mert nem, amúgy hallok ilyen nagyon sok amatőr sportkedvelőt, hogy ó, a e-sportban mindenki doppingol, de nem. Lehet, hogy...
Hát igen,
olimpián,
szokták mondani.
Igen, de én nekem is ez volt a véleményem, aztán kikerültem, és látom, hogy nem.
Nem. Hát sokat számít, hogy például te például egészségesen étkezel.
Igen,
vagy például
igen, meg a regenerációról
minden percet e körül forog.
Igen, e körül forog, és az a dopping, nem az, hogy itt nem nagyon, jó persze, vannak olyan bunyósok, nem hazudok, szerintem a pitbull is tolja. Igen.
A jelenlegi bajnokról igen, beszélünk, igen, a Bellator bajnokról.
De itt körülöttem ott a csapatban is, van, aki igen, de nagyon kevesen. Tehát, hogy ilyen 90...
Cox,
igen, 90% a tiszta.
És akkor utána elvisznek, akkor, mint mondtad, mérkőzés után orvoshoz?
Mérkőzés után orvoshoz, ott lecsekkolnak, hogy mi bajod van, nyilván ott találkozol az ellenfeleddel, mert mögötted őt vizsgálják, vagy bejön oda hozzá.
És akkor még dumáltok valamit,
hát igen, váltunk egy-két szót.
De ilyenkor nagyon morcos a hangulat, nem?
Nem, tök jó. Például Metzel, hát az zseniális volt az a pali, ez...
Csinált ilyen kiütéseket, igen, meg azért ő elég nagy showman.
Igen, szerintem érezte, hogy már elment a meccs, és akkor hogy valami marad.
Instagramra meg valami maradjon.
Igen.
De te neked ez hiányzik egy kicsit, nem?
Na talán, de amúgyan néztétek utána, én is csináltam egy ilyen.
Igen.
Mert én is felszabadult voltam.
De nem gondolt, hogy mondjuk egy kicsit ilyen, ez ilyen trash talknak szokták hívni, igen, vagy ebből neked több lenne, akkor neked lehet. Már odaadják a fő meccset, hogy ez hiányzik még ott Amerikából?
De a showmankedés az...
Lehet, McGregor, Mayweather...
Igen, de McGregornak belülről jön. Tehát, hogy
neked nem lenne
önazonos. Hát ez a pali, az nagyon nagy.
Neked meg szerintem az önazonos, hogy ez a jó fiús.
Igen, hogy én önmagamat adom, szerintem, ha most elkezdenék trash-talkolni, akik valóban szeretnek, és az emberek követőim.
Igen, az már olyan szekunder szégyen érzett lenne.
Tényleg valóban szeret, és azt nagyon hülyén venné ki magát. Kettő, valószínűleg szerintem nekem az nem is menne. De például, ha most a J.J. Wilsonnal én bunyóztam volna, és az valami nekem annyira unszimpatikus gyerek volt, hogy mindig szokta ezt csinálni így.
Igen.
Én biztos, hogy meglöktem volna, terveztem is, hogy biztos, hogy meglököm, de nekem ne csinálj ilyet. Szóval, ha kiváltják belőlem azt az érzelmet, akkor én belőlem is kijönne valami, de ha az ellenfél tisztelet tudó velem szembe, akkor nincs okom arra, hogy én azt...
Főmeccs?
Már az is történelem, igen, amit elértél, és most, ahogy hallottuk, Scott Coker, kicsit puskáznom kellett, ő a Bellator elnöke.
Így van.
Nyilatkozta, hogy nagyon jó voltál a Burnell elleni mérkőzésen, de még mindig azt mondja, hogy Pitbull és AJ McKee part 3-at kéne rendezni, ugye köztük már volt két pár harc, egy oda, egy vissza, és egy igazi hármas döntővel kéne eldönteni ezt az egész párharcot, és az egész Bellator övet, a világbajnoki övet. Holott...
Te itt vagy már.
De holott neked kéne vívnod ellene, mert papíron pedig te vagy a második legjobb Bellatoros. Azért az nagyon durva.
Engem kellett volna odarakni egyesre, mert én már két meccs óta number 2 vagyok.
De mit gondolsz, hogy miért lehet az, hogy McKee hármat akarnak, vagy egyáltalán még van-e esélyed? Mert most nagyon elmentek. 59%-nál járnak?
De ez csak egy ilyen...
Mert itt a Bellator egy szavazást indított a YouTube csatornáján keresztül, hogy még meccset akarnák megnézni, és a part 3-ra kíváncsiak sokan. Te vagy a másodikot.
De nem gondolom amúgy igazából, hogy egy YouTube szavazás fogja ezt eldönteni.
Na ezt akartam kérdezni, hogy erre...
Ez akkor most ennek semmi jelentősége?
Valami van azért nyilván.
Közvéleménykutatás.
Mondjuk most ott volt a szavazásból Mats Barnall is, akit most vertem meg. Mi ad szenszt arra, hogy...
Pico is ott volt.
Hogy most ők menjenek érte. De mondjuk akár, én nem tudom, láttátok az Instagramon, kirakták a rangsort, és én megkértem a követőimet, hogy írják, hogy igen. Boric for the title. Előtte volt 300 szavazat, aztán jött 3000 Boric for the title az Instagramon. Én most nagyon ideges lennék, ha nem én kapnám a címmeccset.
Üzenet lenne?
Én bennem megfordult az is, hogy jó, akkor engedjetek el.
Akkor átmész a UFC-be.
Akár.
Igen, ez ennyire komoly lenne?
Most ez azért van a fejemben, mert én most vagyok 20. Most leszek 29, nekem most kell bunyóznom, nem várhatok már
prime fél time. Évet.
Igen, ez a prime time-om. Nem akarok várni. Viszont a másik, hogy anyagilag végre most kerülnék oda, hogy az egy nagyon jó összeg lenne.
Az jó guba lenne, nem?
Igen, ha a címért bunyózhatok.
Az mi pénz, ha lehet tudni egy ilyen címmeccs?
Az sokkal jobb, mint amit én a UFC-be kapnék.
Pontosan nem lehet.
A UFC nem, az csak azért lenne.
Igazán azt mondom, hogy keressetek rá az interneten, ez mindenkinek más. Valakinél fel van dobva, például ha most beírod Google-be, hogy Bellator 200, nem tudom mennyi bunyózott az AJ meg Pitbull, oda mind a kettőnek 250 000 dollár van.
És ez mitől függ, hogy ki mennyi dobnak föl?
Hát a menedzsered mit alkut ki,
mekkora név vagy,
de én úgy tudom, hogy oda kiírtak, annál Pitbull többet kap.
De te mondhatod azt, hogy nincs olyan szerződés, amivel nem engedhetnek el? Tehát hiába mondod, hogy nem megy, hogy elmegyek.
De én elvileg nem mehetnék el, de lehet kérni.
Felrugnád.
Mindent fel lehet.
De nekik se érdekük, hogy most egyik legjobb
harcosukat. Nem lenne érdekük.
Nem ő.
De viszont én ezt a meccset úgy vállaltam el Mats Barnall ellen, hogy én már eleve kihívó voltam, és mondtam, hogy csak akkor vállalom, ha a következő biztosra.
Aha.
És megígérték meg, én nekem úgy volt, hogy decemberben én már AJ-vel megyek a címért, engem arra hívtak ki. Tehát, hogy én...
Akkor már ott azért elkapott egy picit, hogy az ideg, nem?
Hát igen, lejárt a vízumom, és mondták, hogy ez lesz egy pár hónap, mire megcsinálják a vízumom, és utána meg hívtak, hogy December 3, AJ McKee, a címmeccs. Mondom, már a vízumom sincs, nem lehetne eltolni. Nem, már minden le van szervezve, és akkor gyorsan megcsinálták a vízumomat, ilyen hirtelen, megvettem a repülőjegyet, hogy nyilván visszamenjek felkészülni, és a utazás előtt egy nappal szóltuk, hogy el kell tolni januárra, februárra, mert hogy AJ-vel nem tudnak megegyezni a pénzben. És aztán végül is februárban már mondták, hogy Pitbull bejelentkezett a visszavágói, ő meg 5 évig volt bajnok, neki nem mondhatnak nemet, addig nem akarta.
Aha.
És akkor vagy várok, vagy bunyózok Mads Barnerrel, és akkor utána a következő
évben. De ebben miért akarnak hármat? Tehát a második meccs annyira unalmas volt, hogy azt nem lehetett végignézni.
Meg ugye Ainge kijelentette a meccs után, hogy ő fel akar menni. Elég volt a 66 kilóból neki.
Igen. Hát reméljük, hogy azért összejön.
Hát reméljük.
Tényleg. Ebből ez a UFC ez azért lenne jó, mert végre akkor legalább Xboxon lehetne egy normális.
Igen. Hát meg el se hiszitek, mennyi kérdést kapok abból, hogy mikor mész már UFC-be.
Persze, ezt mi direkt nem is akartuk megkérdezni.
Tehát, hogy
igen. Hát igen. Nekem egy, pont idefele jövett, igen, beszéltük a kocsiba, hogy talán egyetlen egy név van, akiről azt mondanánk, hogy talán ő meg tudna verni téged. Nem tudom, hogy ez így összejöhet-e, de ha UFC-be átmész, erről UFC is, akkor talán összejöhet, hogy mit gondolsz Hasbulláról?
Hát Hasbulla szerintem az egyik legkomolyabb arc. De én amúgy elején sajnáltam nagyon, de szerintem ilyen nagyon vicces.
Nagyon
szeretjük.
Hát nekem a csapattársam, a Rafael Fiziev, ő meccs után kérdezték, hogy kivel akarsz bunyózni, ilyen rosszul beszél kicsit, és come on, Hasbulla!
Mindenkivel akar bunyózni.
És ilyen csecsen gyerek, ja.
Hát azért, hogyha ott lenne, azért a gálán biztos, hogy nyomdátok egy fotót,
persze,
nem?
Persze. Hasbulla az nagy arc.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Még egy kérdést engedj meg nekünk, hogy a jövőben, ha egy abba hagyod ezt az egészet, akkor mi a terv?
Egyértelműen az MMA-val foglalkozni. Én nagyon szeretném megreformálni a magyar MMA-t.
Egy úttörő vagy amúgy is ebben.
Úttörő is vagyok. Én úgy érzem, megnyitottam a kaput, és szeretném, ha több harcos lenne, és több harcos kijutna a nagy ligákba. És szeretném egyengetni az útjaikat, akár az évek alatt megszerzett kapcsolatrendszeremmel, vagy a tudásomat átadni, edzőként is, én menedzserként is látnám magam. Nagyon-nagyon sok tervem van, de az is lehet, hogy egyszer majd lesz egy bráncsozóm, vagy egy kávézóm.
És hogy csinálod a
akkor elhívsz minket.
Megígérem, elhívlak, és akkor mesélgetem a sztorikat, aki filmbe tört, hogy volt étterem.
Tényleg.
Akkor bekaptam olasz étterem.
És akkor majd jön a Pitbullnak a gyereke, aki majd akarja, hogy edzőt.
Akár. Nem mondom, hogy ha lesz gyerekem, akkor én mindenképpen nyomnám ezt neki, mert
veszélyes,
meg nagyon, nagyon.
Igen, ez egy jó kérdés.
Nagyon nem egy kiszámítható életút, és nagyon tele van nehézségekkel.
Azt akarnád, hogy bankár legyen?
Nem, igazából azt akarnám, hogy sportoljon valamit, aztán majd ő eldönti. De gyerekként vinném birkózni, mert én azt hiányolom magamból, hogy én gyerekként nem birkóztam. Ha gyerekként birkóztam volna, akkor még sokkal jobb lennék.
Nem akarom, hogy bunyózzon, de azért elviszünk birkózni.
Egy mottót felírtam tőled a kis jegyzetemben, hogyha keményen dolgozik az ember,
igen,
és nagyon akarja, azt az univerzum úgyis észreveszi.
Szerintem erre vagyok az élő példa.
Így van.
Ebben a mai napig hiszek.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és köszönjük szépen a Cutler Fitness by Allure-nek, akik fogadtak minket, és itt töltöttünk két remek napot, ugyanis itt forgattuk le ezt az egész adást, nagyon jól néz ki ez a terem, és hát Ádám néha
és
itt
van egerbe ketrec.
Igen, azért ez elég durva, és te itt szoktál néha edzeni.
Szoktam itt edzeni, igen, most, hogy itthon vagyok, itt szoktam
edzeni. Biztosítják neked a jó környezetet, az biztos. Köszönjük még egyszer, hogy eljöttél.
Köszönöm.
Sziasztok.